Szeretettel köszöntök mindenkit, Krisztus példázatai lesz a témánk. Mivel fogalmam sincs róla, hogy itt a kedves jelenlévők közül ki milyen szinten ismeri egyáltalán a keresztény fogalmakat, ugye egyesekről persze tudom, de másoknál bizonytalan vagyok ebben, ezért egy rövid pár szóval szeretnék arról szólni, hogy ki is ez a Jézus Krisztus. Ugye a Biblia tanítása szerint ő isteni személy, Isten fia, aki mintegy 2000 évvel ezelőtt nem csak hogy emberi alakot öltött, hanem ugye ez egy külön hatalmas csoda, valósággal emberré lett, emberként született erre a világra, de Isten fia volt emberként is. 33,5 évet élt a mi földünkön, és szeretném idézni azt a vallomását, amit Pilátus a római helytartó előtt tett, hogy a Palesztinában élt, ott, ahol az ókori választott nép, ugye az Izrael népe, vagy a zsidó nép, azt a megbízatást kellett volna, hogy teljesítse itt a népek kapujában, földrészek találkozásánál, hogy a hiteles Isten ismeretet képviseli a népek között. És Jézus közéjük jött, innét kellett majd kiindulnia a tanításai továbbterjesztésének, a róla szóló bizonyságtevésnek. De a népe, ugye az Isten ismeret képviseletével megbízott népnek éppen a vallási vezetői lettek a keserű ellenségei, és ők megvádolták a római hatóságok előtt, mert ugye akkor Palesztina római tartomány volt, hogy ő messiás királynak mondja magát, a zsidók királyának, lázít a római birodalom ellen, és így citálták őt már fogolyként a római helytartó elé. És akkor hát Jézus erre a vádra nagyon egyszerűen azt mondta a római helytartónak, hogy hát nézd meg, ha én egy szabadságharcos vagy rómaiak ellen lázadó vezér lennék, akkor itt valaki körülöttem vitézkednének, lennek embereim, akik itt tiltakoznak az én elfogatásom ellen, de hát körülöttem nincs senki, engem nem védelmes senki. Hát ebből az egyszerű tényből láthatod, hogy ebből semmi nem igaz. És ugye ezzel fejezte ki, ezzel az egyszerű mondattal, hogy az én országom nem e világból való. Erre Pilátus felkapta a fejét, megdöbbent, és nyilván látott valami olyasmit Jézus arcán, vagy az egész megjelenésén, az egész lényén, hogy erre a különös mondatra, hogy az én országom nem e világból való, azért egy ilyen különös visszakérdezést tett, hogy király vagy, hát te csak ugyan. Tehát valami rendkívülit érzett Krisztus lényében, úgyhogy nem egy beteges gondolkozású embernek vélte erre a megjegyzésre, hogy az én országom nem e világból való, hanem hát visszakérdezett, hogy hát király vagy, hát te csak ugyan. És ekkor tette Jézus azt az ünnepélyes vallomást, ami miatt ezt a kis történetet, ezt a kis részletet felidéztem. Ezt mondta, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És ha van fülünk, akkor érezzük, hogy ebben az is benne volt, hogy nekem el kellett jönni egy másik világból, hogy az embereknek bizonyságot tegyek az igazságról, mert nem tudják megtalálni. Én azt hiszem, hogy ezt mindnyájan tudjuk, hogy az emberiség története, ugye mondjuk a fogható történelme az emberiségnek, ugye az nem túl sok, néhány ezer év, ugye amiről már vannak irodalmi emlékek, vagy régészeti emlékek, és mindannyian tudjuk, hogy két nagy fogalom van, két nagy emberi fogalom, és ennyi idő alatt az összemberiség nem találta meg. Az egyik az igazság, a másik a boldogság. Ez a két dolog a legfontosabb, az igazság meg a boldogság, de ennyi okos ember, ennyi hangyaként hüsgő ember, ennyi évezred alatt ezt a két dolgot nem tudta megtalálni, hogy mi is az a végső igazság, vagy mi a boldogságnak a titka. És Jézusnak ezt az egyszerű szavát úgy próbáljuk megjegyezni, ez az ünnepélyes kijelentés, én azért születtem, és azért jöttem a világra, valahonnét máshonnét jöttem ide hozzátok, hogy nektek bizonyságot tegyek az igazságról. És hát én ezt nem is akarom ezt a történetet tovább érzékeltetni, csak annyit mondanék el, hogy hogyan is tett Jézus földi életében bizonyságot az igazságról. Hát mondhatnánk azt, hogy a lehető legegyszerűbben, és mégis mélységesen, hogy az emberi történelem végéig kimeríthetetlen, a kutatása annak, amiket ő mondott. De mivel ő Isten fia volt, a világokat teremtő és fenntartó Isten, ő mondhatott volna olyan dolgokat, hogy az egész további természettudomány például fölöslegessé teszi, elkápráztathatta volna az embereket, mert a Biblia világosan tanítja, hogy az ő értelme, az ő tudata az Isten fiáé volt. Ő rendelkezett mindazzal a bölcsességgel, mindazzal a tudással, amivel Isten rendelkezik, és mégis nem véletlenül mondja a Biblia, hogy amikor itt élt közöttünk emberként, megalázta magát, annyira egyszerűen tanított, annyira a leglényegre koncentrált, annyira testvérnek tekintett minden embert, és egyenlőnek minden embert, a legegyszerűbbeket és a legképzetteket, hogy ő megtalálta azt a tanítási módot, amivel mindenkinek bizonyságot tud tenni az igazságról. Ami egyszerű is, de mélységes, és ugyanakkor rendkívül gyakorlatias. Az emberek gyakorlati szükségleteire válaszol. Jézus tanítási módszere volt a példázatokban tanítás. Nagyon sokszor tanított példázatokban. Mit nevezünk példázatnak? Hát egyrészt értjük is azért ezt a szót, de annyival egészíteném csak ki, hogy vagy a hétköznapi életből vett történeteket, amelyek tényleg megtörténtek a környezetében, vagy egyszerűen a mindennapi életből, az emberek mindennapi munkájából, gyakorlatából, amivel együtt gondolkozhattak az emberek, és minden példázatnak van egy csattanója, minden példázatban van valami, amire rávezet, és sokszor maguk a Jézus hallgatói mondták ki egy példázatnak a végső csattanóját, mert az annyira egyértelmű volt, annyira rávezetett mindenkit, és akkor Jézus ezzel szinte elültetett az értelmükben, a szívükbe valami nagyon fontos, valami nagyon gyakorlatias, egyszerű és mégis mélységes igazságot. Hát most mi is egy példázatot fogunk megismerni, és már ugye a múltkor mondtam, hogy ezt a három szót jegyezzük meg, ez jellemzi a példázatokat, egyszerűség, mélység és gyakorlatiasság. Remélem látni fogjuk ennél a példázatnál is, amit ma elsőként veszünk. Nos, az a példázat, amit ma megismerünk, ez a szőlőmunkások példázata. Két szőlőmunkások példázata van, mindegyik más variációban beszél. Ugye nagyon sok szőlőműves élt, ugye Jézus korában virágzott a szőlőművelés, tehát amit ő ezzel kapcsolatban elmondott, korabeli szokásokat figyelembe véve, gyakorlatot, azt mindenki értette. Márk evangélium a 12. fejezetéből fogom idézni. Három evangélium is följegyzi egyébként, olykor majd idézek, illetve utalok arra, hogy más evangéliumban még hogyan egészül ki ennek a példázatnak a feljegyzése, mert ezek ugye egymást kiegészítik, ezek a visszaemlékezések, ugye amit Jézus életének a szemtanúi, akik hallották ezeket, vagy nagyon gondosan utána jártak a dolgoknak, ők örökítették meg. Nos, tehát Márk evangélium a 12. fejezetéből az első 9 verset olvasom el. Akinek van Bibliája, jól teszi, ha követi, és hagyjuk is nyitva, ha esetleg jó belepillantani. És kezdett nekik példázatokban beszélni. Egy ember szőlőt ültetett, körülvette gyepűvel, és sajtót ásott, és tornyot épített, és kiadta azt munkásoknak, és elutazott. És a maga idejében szolgát küldött a munkásokhoz, hogy kapjon a munkásoktól a szőlő gyümölcséből. Azok pedig megfogván őt, megverték, és üresen küldték vissza. És ismét küldött hozzájuk egy másik szolgát. Azt pedig kővel dobálva meg, a fejét betörték, és gyalázattal, illetve visszaküldték. És ismét másikat küldött, ezt pedig megölték. És sok másokat, némelyeket megverve, némelyeket pedig megölve. Minthogy pedig még egyetlen szeretett fia is volt, utoljára őt is elküldte hozzájuk ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. Azok a munkások azonban ezt mondták maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, és miénk lesz az örökség. És megfogván őt, megölték, és a szőlőn kívül vetették. Mit cselekszik hát a szőlőnek ura? eljön, és elveszti a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. Hát, kedves jelenlévők, milyen gondolatok vagy érzések támadtak bennünk a példázat hallatán? Úgy sejtem, hogy az első dolog, ami bennünk megfogalmazódik, a felháborodás, nem? Hogy milyen aljasok voltak ezek a munkások. Hát övék volt a szőlő? Nem. Hát ugye azt a gazda ültette, ugye, mint egy gondos gazda, volt benne ugye megfelelő épület is, körül volt véve kerítéssel, volt benne sajtó, és hát, hogy így mondjam, termőre elkészítve, gondosan átadta ezt a birtokot a munkásoknak, hogy műveljék meg. És tulajdonképpen hogy viselkedtek a munkások? Úgy viselkedtek, mint hogy ők soha többet nem is akarnak tudni, hogy ennek a szőlőcsketnek van tulajdonosa. És hát amikor ugye küldte hozzájuk az első követét, hogy hát kérjen a szőlőnek a gyümölcséből, akkor a válasz ugye az volt, így olvastuk, hogy megverték, és üresen küldték vissza. Még rosszabb történt a következővel. Azt már kővel megdobálták, a fejét betörték, gyalázattal illeték, gúnyolták, és úgy küldték vissza. És akkor erre azt mondja az ember, ez valami felháborító. De egy következő érzésünk pedig az, hogy érthetetlen a gazdának a viselkedése, nem? Mert ha már egyel így viselkedtek az elsővel, hogy megverték, a másodikkal még rosszabbul, kiküldött volna oda még újabbat, nem? És aztán a dolog ott kezd egészen érthetetlen lenni, hogy amikor a harmadikat már megölték, na hát az már ugye mindennek a teteje, akkor azt olvassuk, hogy ezután ismét másokat küldött, sokak már a másokat, némelyeket megvertek, némelyeket pedig megöltek. Hát majdnem most már részben értetlenek vagyunk, részben megütközünk a gazdának a viselkedésén, hogy hát nem sajnálta a szolgáit, hát ezek közé, az emberek közé, hát hogy küldött? Már az első három eset után, ami fokozódott, ugye? Már a harmadikat megölték. Hogy küldött még továbbiakat? És akkor körül némelyeket megvertek, másokat megöltek. És akkor a csúcspont ebben az érthetetlenségben, az, amit olvastunk a hatodik versben, hogy mivel, hogy még egyetlen egy szeretett fia volt, azt is elküldte hozzájuk, és ezt mondta, hogy a fiamat meg fogják becsülni. Milyen volt ez a gazda? Naív volt? Vagy mi már minden jut eszünkbe, nem? Van közülünk, aki azt feltételezte volna még, hogy a fiát meg fogják becsülni? És hát még egyetlen egy szeretett fia volt. Hát még ezt is. Lukács evangéliuma is följegyzi ezt a példázatot, és ott még kiegészül egy kis szóval, hogy ezt mondta a szőlőskert ura, hogy a fiamat talán meg fogják becsülni. Hát az ember azt mondja, hogy ez a halvány reménységnél is halványabb. Hát hogy kockáztathatott ilyet? Mindazok után, ami történt, hogy az egyetlen egy szeretett fiát is elküldte, talán a fiamat meg fogják becsülni. Az ember már azt mondja, hogy hát milyen sajnálja a munkásokat? Jobban sajnálja, hogy hát miért nem jár el velük szemben? És akkor utoljára már ez szinte megütközéssé válik bennünk, nem? Hogy azt mondjuk, hogy hát azért a fiát mégse kellett volna, már szolgáit se, de a fiát beáldozni ezeknek a munkásoknak. És akkor a végén az utolsó mozzanat az, hogy már a csodálkozás megint eluralkodik rajtunk, mert a végén az derül ki, hogy nem naív ez a szőlőskert ura, és még csak nem is tehetetlen, mert a végén aztán mit csinál? Ugye ez volt az utolsó, mit cselekszik a szőlőnek ura? Itt elhangzik a kérdés, de megint csak egy másik evangéliumra hivatkozom, Máté evangéliuma úgy jegyzi föl, hogy Jézus csak feltette a kérdést, de nem ő válaszolta meg, hanem ugye figyelték feszülten a történetet a hallgatói, vagy mit akar ebből kihozni, vagy mit akar mondani, és Jézus rájuk kérdezett, hogy hát szerintetek mit cselekszik a szőlőnek az ura, miután hát a fiúval is azt tették, ami várható volt, hogy azt mondták maguk között, hogy hát gyertek, öljük meg, ez az örökös, és miénk lesz az örökség, és úgy mondja, mit kibújt a szög a zsákból, teljesen ki akarják iktatni a szőlőskert urát, soha többé nem akarnak tudni róla, hogy ő tulajdonos vagy, hogy neki joga vagy, köze van ehhez az egészhez, ki akarják sajátítani maguknak. Ugye itt nagyon egyértelmű lett. És hát akkor Jézus megkérdezte, hogy szerintetek ezután mit cselekszik a szőlőskert ura, és akkor ők maguk mondták ki, hogy ezeket a munkásokat, mint gonoszokat elveszti, a szőlőt pedig kiadja másoknak, akik majd megadják a gyümölcsét annak idején. És hát ezért a csodálkozással zárul a részünkről ez a történet, hogy ha akar, akkor tud ilyen határozottan cselekedni, hogy ezeket a munkásokat, mint gonoszokat elveszti, és a szőlőt pedig kiadja másoknak, akkor azt mondjuk, hogy hát akkor miért várt idáig, miért nem korábban tette ezt, miért ennyi áldozat, beleértve a saját fiát is. Ugye ezeket a kérdéseket veti fel a példatörténet. És akkor most nézzük meg azt, hogy hát vajon miről is szól ez a példázat. Ha tovább olvasnánk, akkor itt is, vagy másik evangéliumban is, akkor azt látjuk, hogy a korabeli vallási vezetők megértették, hogy róluk szól. Mert volt ennek a példázatnak a zsidó nép, az ókori választott nép vallási vezetőihez szóló üzenete, ők voltak a gonosz munkások igazából, de van ennek a példázatnak egy ennél tágabb értelme, és mi most a tágabb értelmével foglalkozunk, mert azt mondhatom, hogy ez a rövid példázat igazából Isten és az ember történetét röviden összefoglalja. Igazából ez az egész emberiségről szól, és az egész emberiségnek szól, és ez a rövid történet Isten és az ember története. Tehát itt mindjárt látjuk, hogy milyen mélységek vannak a példázatokban, mert lám újabb és újabb szintjeit lehet felfedezni. És felteszem azt a kérdést, hogy akkor mire utalhat az, amivel a példázat elején olvastunk, hogy egy szőlős gazda ültetett egy szőlős kertet, nagyon gondosan elkészítette, hogy minden megvolt arra, hogy gyümölcstermést adjon, és hogy ő kiadta munkásoknak, és elutazott. Gondolkozunk, hogy mit ábrázolhatott Jézus ezzel, vagy mit akart elmondani. Ha valaki már súgja, hogy a teremtés. És ugye itt tehát arra utal, hogy itt valamit készen kapott az ember. Ha valaki a Biblia elejét fellapozza, akkor ott nem egy ilyen evolúciós történetet talál, ugye? Nem azt találja, hogy hát kezdődött valami primitívséggel az emberi történelem. Sajnos ezt még keresztények között se világos ám a dolog. Az én édesanyám még valamikor a század elején járt hittanra, református hittanra, és mondja, hogy a tiszteletes úr, hát nekik így magyarázta a bűneset történetét, hogy így kezdte, hogy mikor az ember lejött a fáról. Ugye, szóval olyan nagyon sokszor ugye a keresztények is, sőt, igehirdetők meg tanítók is keverik a evolúciós elméletet és a bibliai teremtés történetet, de valójában nem lehet összekeverni. A Biblia azt mondja, hogy az ember készen kapott egy tökéletesen, egy igen jónak teremtett, egy gyönyörű világot. Még azon belül az embernek egy külön otthont készített. Érdekes, hogy ez egy kert volt, mert úgy mondja, hogy ültetett az Isten egy kertet, azt a bizonyos Édenkertet, innét ered az Éden. Ugye az ember úgy szeretné fantáziával látni, hogy milyen lehetett az Isten által ültetett csodálatos kert. Tehát még külön otthont is adományozott nekik ezen az igen tökéletes világon belül. Ugye a Biblia így mondja, látta Isten, hogy minden, amit teremtett, igen jó. Nem csak azt mondja jó, hanem igen jó. Itt csak egy icipicit kitérek. Isten tudom, hogy ki hogyan gondolkodik, de tudom, hogy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy hát van egy tudományos magyarázat a világ keletkezésére, és hát az azért az evolúció, és hogy amit a Biblia teremtésről mond, azért az lényegében mitosz. Hát itt csak egy nagyon rövid kitérőként annyit szeretnék mondani, hogy a dolog nem így áll. Ugyan soha se lesz teljesen elfogulatlan ennek a kérdésnek az elbírálása, mert éppen ez a példázat tanít meg minket arra, hogy ha az ember nem akar tudni a tulajdonosról, akkor ez elfogultá teszi. és ez határozza meg a magatartását, tehát mindig lesznek a természettudósok között is, akik védelmezik az evolúciós elméletet, meg sok ember lesz, aki szívesebben fogadja el az evolúciós elméletet, mert akkor ugye az jön ki, hogy nekünk mit kell az Isten kérdéssel foglalkozni, mi független, autonóm, öntervényű emberek vagyunk, úgy élünk, ahogy nekünk tetszik, felelősséggel nem tartozunk senkinek, hogyha ártunk magunknak, ártunk, miénk a világ, azt csinálunk a mi életünkkel, meg a világgal, amit akarunk, ugye? Tehát ez a mentalitás nagyon sok emberben megvan, és ezért sok ember szívesebben fogadja el az evolúciós elméletet a világ keletkezésére, de mindazonáltal tény, hogy a mai természettudósoknak igen nagy része nagyon egyértelműen vallja, hogy ezek a múlt századi, meg századelei sematikus evolúciós elméletek, vagy naív evolúciós elméletek, ugye mert többféle variációban léteznek, ezek már réges-régen túlhaladtak. Én csak egyre utalok, van egy Mihály Bihi nevű sejtbiológus, akinek a könyve, ha jól emlékszem, vagy 2003-ban, vagy 2004-ben jelent meg, el tudjuk képzelni, hogy mekkora vihart kavart, egy hónap alatt 9 kiadást ért meg. Ugye abból mindenki sejti, hogy az egész tudományos világot hogyan felkavarta. Tudnélik, ő mit írt le ebben a könyvben? Abszolút nem vallásos emberként, természettudósként. Azt írta le, hogy az az elmélet, amire Darwin az egész evolúciós elméletet építette annak idején, hogy az egyszerűbből haladunk a bonyolultabb felé, és az egyszerűbből épül föl a bonyolultabb, ez véglegesen megdőlt, így mondta, miután belepillantottunk a sejt világába, ami Darwin számára még egy fekete doboz volt, sejtelme se volt, hogy mi van benne, és ő így fogalmazott, szó szerint idézem a szavait, azt mondta, a sejtbe belepillantva azt látjuk, hogy tovább nem egyszerűsíthető, ijesztő bonyolultság a sejt. Tovább nem egyszerűsíthető, ijesztő bonyolultság az, ami a sejt belsejében van, és azt mondta, ki kell mondani tervezettség, ezt tudományosan ki kell mondani, hogy tervezettség. És ezért senki se gondolja tehát úgy, hogy amikor Jézus is ebben a példázatban a teremtést ugye így ábrázolja, hogy Isten ad egy kézt az embernek, egy kézt, ami alkalmas arra, hogy tovább fejlessze, művelje, őrizze, ahogy Isten mondta is az első embernek, ez valami tudománytalan, vagy legenda, vagy mitosz, ezt ne gondolja senki. Ma nagyon sok elit természettudós is ezt vallja, hogy ugye ilyeneket mondanak óvatosan, hogy program, tervezettség, célszerűség, és kimondják azt, hogy nem tudjuk ugyan tudományosan megmondani, hogy hogy keletkezett a világ, a tudomány nyelvén ezt nem lehet pontosan megmondani, de az biztos, hogy nem azokkal az evolúciós sémák szerint, amik naív elképzelések voltak. Nos, tehát erre csak egy pillanatra tértem ki. Ha a teremtésből indulunk ki, akkor megkérdezném, hogy mit jelent az, hogy miután odaadta ezt a készet, ezt a tökéleteset, elutazott. Ugye, ha valaki a teremtés történetet föllapozza a Biblia elején, akkor azt találjuk, hogy ott átadta az embernek a teremtett világot, és azt mondta, hogy uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain. A 8. Zsoltár így mondja, hogy mindent lábai alá vetett. Tehát rábízta, átadta nekik. Úgy, mint ahogy a példázatban a munkásoknak odaadt. Ő maga elutazott, önállóságot adott. Vigyázat, szó sincs róla, hogy amit sokan képzelik, hogy a Biblia Istene egy ilyen monarha, egy ilyen monarchikus uralkodó, aki csak szolgákat és alattvalókat ismer. Ugye a Biblia azt mondja, hogy Isten nagy méltóságot és önállóságot adott az embernek, és egy olyan perspektívát, hogy Isten képére, hasonlatosságára teremtette, mondja is, hogy hadd fejlődjön, ugye, ahogy utaltá Gábor is a reggeli igehirdetésben, fejlődhet egészen az Istennek tökéletességéig, és önálló feladatot és megbízatást kapott. És akkor a következő kérdésem az, hogy mit jelenthet az, hogy egyszer csak küld hozzájuk szolgákat, hogy adjanak a szőlőnek a gyümölcséből? Itt egy nagyon fontos elvről van szó, hogy Isten adott egy készet az embernek, és adott önállóságot, és adott feladatot, de valamit vár az embertől, és ez, amit vár, ez a gyümölcstermés. Mit gondolunk, mit szimbolizál ez? Egy nagyon-nagyon fontos és nagyon mély gondolat. Nagyon egyszerű a hasonlat, de a gondolat nagyon mély. Valaki azt mondja, a jellemünk. Igen, az elsős, először is az. De hát az Isten azt várja, hogy az ember tovább fejlesz-e az ő ajándékait. Azt várja, hogy minden ember adjon. Minden ember tegyen valamit. Tehát ez azt jelenti, hogy először is megszületik ki egy csecsemőként, aztán nő föl, és a Jóisten azt várja, hogy ő benne fejlődjen neki olyan jellemtulajdonságok és olyan képességek, ugye ez a gyümölcstermés, amivel ő ad a többi embereknek, és amivel továbbfejleszti, és tovább viszi azt, amit az Isten teremtett. Jézus sokszor használta ezt a fogalmat, és beszélt arról is, hogy milyen tragédia az, ha valakinek az élete gyümölcstelen. Megkérdezem, minden ember így gondolkozik a világon, hogy én nekem van egy életem, nekem vannak bizonyos képességeim, vannak bizonyos lehetőségeim, és nekem feladatom a gyümölcstermés. Hogy én is valamit hozzátegyek a dolgokhoz, hogy én is valamit végezzek itt. Egyetértünk azt, hogy nagyon sok embernek az a szemlélete, hogy én csak fogyasztó vagyok. És még több ember pedig nyugodtan pusztítóként viselkedik. Tehát ezek a lehetőségek. Valaki vagy gyümölcstermő életet él, műveli és őrizi az Istennek a csodálatos teremtését, vagy pedig az ember fogyasztó, sőt, pusztító módon viszonyul ahhoz, amit az Isten mint készet, mint ajándékot adott, a testét, az életét, az emberi kapcsolatait, a képességeit. Tehát ugye látjuk, nagyon egyszerű a kép, de a mondani való nagyon mély. És talán mindegyikünk megkérdezheti most magától, X éves vagyok, mennyi gyümölcsöt teremtem. De ezt nem azért mondom, hogy elkeseredjünk, mert éppen azt fogjuk látni, hogy a Jóisten végtelenül irgalmas, és egy másik szőlőmunkások példázatában Jézus úgy mondta el, hogy kimegy a szőlős gazda a piacra munkásokat fogadni, és képes még az utolsó, már mikor már ma szinte alkonyodik, még akkor is kimegy, és végül akik a 11. órába fogad meg munkásnak, és dolgoznak a szőlőjébe, még azok is ugyanannyit kapnak, mint akik reggeltől. Ugye értjük, ez sok mindenre vonatkozik szintén, de még azt is jelenti, ha valaki az élete legutolsó szakaszába változik gyümölcstermőre, az Isten nem csak hogy elfogadja, hanem csak az igyekezetet nézi, csak az odaadást nézi, csak a belső őszintességet nézi, és nem tesz különbséget az elismerésben és a szeretetben azokkal, akik pedig kora reggeltől egész életükben így éltek. És ez egy magasabb rendű igazság, mint ahogy az emberek osztanak. Ugye Jézus is azt a példázatot úgy mondta el, hogy voltak, akik háborogtak, hogy ez igazságtalan. De ő megmagyarázta, hogy ez egy magasabb rendű igazság, ami szerint ő ítél. Tehát senki se csüggedjen el, de a gondolattal érdemes szóba állni, hogy nem azért vagyunk, hogy ezen a világon fogyasztók legyünk, még kevésbé, hogy pusztítók, hanem azt, hogy műveljük, őrizzük, amit az Isten készen odaadott természetet, életet, testet, lelket, és hogy fejlesszük, és gyümölcstermés legyen, hogy adjuk, hogy sokszorozzuk az ő ajándékait. És akkor felteszem a következő kérdést, mit gondolunk, hogy kiket ábrázolnak azok a szolgák, akiket ő elküldött. Azt olvassuk, sokakat elküldött. Egyeseket megvertek, másokat gyalázattal élettek, megöltek. Kik lehetnek ezek? Akik arra emlékeztették az embereket, hogy van egy tulajdonos. El ne feledkezzenek már a tulajdonosról, és hogy ennek a tulajdonosnak tartoznak valamivel. Hát nyilván proféták, apostolok, emberek, akiket Isten elküldött, hogy tanúságot tegyenek az Istenről, és közvetítsék az Isten üzenetét. Ugye? Akik hoztak a szőlőskert urától üzenetet. És sokakkal bántak úgy, ahogy Jézus elmondja a példázatban. Hát a Bibliában is jó néhányat tudunk, akiket bántalmaztak, sőt, mártírok lettek, de ha túllépünk a bibliai történelmen, hát pillanatok alatt tudunk mondani nagyon sokakat. Mondjuk például a bibliafordítók közül is mártír bibliafordítók léteznek, akik ezért a munkáért az életükkel fizettek. Az emberek így reagáltak rá, hogy ők csak közvetíteni akarják a világ tulajdonosának az üzenetét. Egy zsoltár ige ezt mondja Istenről, az Úré a föld, a föld kereksége is annak lakosai. ő a tulajdonos. Ugye szoktam mondani ezt az egyszerű hasonlatot, ha valaki készít egy szobrot, senki sem vitatja, hogy az az ő műve, pedig az anyagát nem ő csinálta. És csak formált belőle valamit, és a szépség eszményt is abból a természetből vette, amit az Isten alkotott. De ha minden az Istené, a bölcsesség is, az anyagot is ő teremtette, mindent, akkor abszolút egyértelmű, az Úré a Föld kereksége és annak lakosai. És akkor nézzük tovább, hogyan magyarázhatjuk meg azt, hogyan érthetjük meg a példázatnak azt a döbbenetes fordulatát, hogy ennyi szolgát küldött, és ezek ennyire méltatlanul viselkedtek, és mégse csapott oda, hogy így mondjam. Hát valahogy csak egyel magyarázhatjuk, nem, hogy szánta ezeket a munkásokat. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy nem akart beletörődni, hogy nem lehet őket kiózanítani, hogy nem lehet a valóságra rávezetni, hogy nem lehet más magatartásra bírni őket. Mert ő tudta, hogy ha igazságosan akar ítélni fölöttük, akkor meg kell őket semmisíteni. És ő ezért végsőkig vonakodott. Újabb és újabb erőfeszítéseket tett, hogy megvilágosodjon az agyuk, a szívük, és változás legyen. És akkor végül elérkezünk oda, hogy mivel még egyetlen egy szeretett fia volt, ezt is elküldte, mondván a fiamat talán meg fogják becsülni. Hát, megkérdezem, hogy lehetséges, hogy nem tudta előre, hogy mi lesz a következmény, ha Isten végtelen bölcs. Hát szerintem még mi is kiszámítjuk, nem? A példázat alapján mi is kiszámítjuk, hogy nem lesz jobb sorsa, mint az előzőknek. Sőt, még nagyobb a harag ellene. Ő a legveszélyesebb. Mert ez az örökös. Öljük meg, miénk lesz az örökség, mondták. És hogy mondtam, az előbb kibújik a szög a zsákból, teljesen függetlenülni akarnak tőle. Ki akarják sajátítani azt, ami nem az ő alkotásuk. Van az emberben ez a jó kisajátító ösztön? Nagyon sokféleképpen nyilatkozik meg. Még az emberi kapcsolatokban is, nem? Egy másik élet. Hányszor ront meg emberi kapcsolatokat, hogy valaki ki akarja sajátítani a másikat? Pedig nem ő alkotta is, és nem az ő tulajdona. Ugye? Rengeteg nyomorúságot okoz ez a kisajátító magatartás, amire az ember annyira hajlamos. És ugyanígy bánunk a saját test, az enyém is, azt csinálok vele, amit akarok. Hát a tényleg a miénk? Te alkottad? Az agyadat? A testedet? A csodálatosan működő testet? Tényleg a miénk? Azt csinálunk vele, amit akarunk? Semmi felelősségünk? Azért, amit készen kaptunk? Amit ajándékba kaptunk? Amit lehetőségként kaptunk? Ugye ezek óriási kérdések. És egyetlen egy magyarázat van, hogy még az ő egy szeretett fiát is elküldte, hogy tudta az eredményt. Tudta, hogy mit fognak tenni. És nyilván úgy, hogy nem egyszerűen beáldozta a fiát, ez a jellemével nem fér össze, hanem ahogy a Biblia aztán nekünk megmagyarázza, hogy ezzel a közös áldozatvállalással a fia teljesen egyetértett. Ennek a tudatában jött a világra. És ez nem azt jelenti, hogy ez egy könnyed dolog volt. Erre most nem térhetünk ki, de erre csak mindenkinek fölhívom figyelmét, hogy itt van valahol a mélységek mélysége, hogy még az ő egyetlen egy szeretett fiát is elküldte, ő meg eljött, annak tudatában, hogy mi lesz a sorsa. És hogy az Isten milyen titkot tudott, hogy ha még ezt az áldozatot is meghozza, az el fogja végezni azt, amit eddig semmi nem tudott, hogy emberek agya megvilágosodjék és szíve. Megmozdulja, nem mindenki, szó sincs róla. Van egy Biblia ige, ezt hívják a Biblia fő igéjének, a Biblia szívének is szokták nevezni, ez így hangzik, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szeretném megkérdezni, példázat fényében jobban érthető ez a világ? Igen, még egyszer elmondom, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy, és most figyeljünk, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Észreveszünk egy különbséget, azt mondja, úgy szerette a világot. Tehát minden emberen szeretne segíteni, a világot szerette. Úgy az összes gonosz szőlőmunkásokat is szerette, és szeretne rajtuk segíteni. De tudta, hogy nem tud mindenkin. De azt mondta, ha csak valaki, és itt már egyes számban mondja, valaki is hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát tisztában volt azzal, hogy nem tud ezen mindenkin segíteni. Mégis meghozta ezt az áldozatot, ha csak valakik is, ha csak némelyek is, ha csak egyeseket menteni lehet is. Ő ezért megtette ezt, hogy el ne veszítse a munkásokat. És az utolsó mozzanathoz térjünk végül, hogy megkérdezte Jézus, hogy hát aztán utoljára mit cselekszik a szőlőnek ura, hogy hát akiket sodort a történet, és áttélték, rávágták Jézusnak, hogy hát azokat a munkásokat, mint gonoszokat elveszti, és hát a szőlőt értelemszerűen majd kiadja más munkásoknak, akik megtermik annak gyümölcsét. És Jézus meg helyben hagyta a válaszukat. És megkérdezem, hogy fog ez beteljesedni? Mikor és hogyan fog beteljesedni? Valaki azt mondja, végítélet. Valaki azt mondja, Jézus második eljövetele. Igen, a Biblia arról szól, hogy Isten hosszantűrő, végtelenül türelmes. Így mondja a Biblia egy helyen, hogy a szeretet soha el nem fogy. Sokan úgy képzelik Istent, hogy jóságos, jóságos, de egyszer csak aztán azt mondja, hogy most elég. A Biblia azt mondja, nem. Az Isten szeretetének csak az vet gátat, amikor már értelmetlen, amikor már ellenállásba ütközik, és már az emberi szív csak keményebb lesz tőle. Az Isten végtelen hosszan tűrő. De egyszer csak, mégiscsak befejeződik ez a történet, és azt mondja, hogy akkor Isten határozottan rendet teremt, és akik a gyümölcs termésig soha nem jutottak el, a megbánásig se jutottak el, hogy mit cselekedtek, azokat elveszti, és a szőlőt kiadja más munkásoknak. És ez valóban úgy lesz, összefügg a végítélet, és annak a Jézusnak, annak az emberfiának, ahogy magát szívesen nevezte, a visszajövetelével, aki 2000 évvel ezelőtt itt járt, ugye így mondta, visszatér erre a földre, de másodszor nem rangrejtve, nem emberként, hanem így mondja, az ő dicsőségében is, az Atya dicsőségében nagy hatalommal és dicsőséggel jelenik meg mennyei seregek kíséretében, és akkor az egész világ megtudja, hogy ki a tulajdonosa ennek a világnak, és aki akar, isteni hatalommal rendet tud teremteni, és igazságot tud szolgáltatni. És mit értsünk azon, hogy a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik megtermik annak gyümölcsét? A Biblia arról beszél, hogy ez a vég, egy végítélet, egy új kezdet is. Jézus szabadításra is jön, mindazok megszabadítására, akik engedték, hogy az életüket megváltoztassa és gyümölcstermőre fordítsa. Így is fogalmaz a Biblia, akiknek az elméjébe és a szívükbe tudta írni az adás, a szeretet, a szolgálat törvényét, egy egészen más törvényt, mert ez a mennyei világ törvénye. Még egyszer elmondom, adás, szeretet, szolgálat. Ugye a szeretetben mind a kettő benne van, az adás, a szolgálat, egy más gondolkozásmód, egy más törvény, akik a gyümölcstermésre készek, és ez lesz az életüknek az elemévé, és az életüknek a céljává. Akiknek ezt ezen a földön, mert ez a földi élet ezért nagyon fontos, sikerül az elméjébe és a szívébe írni, mert befogadóak, azoknak fogja adni az újjáteremtett földet. Mert ez a Bibliának a nagy ígérete, Biblia végén ezt olvassuk, János apostol azt írja, a Jelenések könyve 21. fejezete elején, a Biblia utolsó lapján, láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És hogy honnan tált elő ez az új ég és az új föld, hallotta a királyi székben ülő mindenható Isten szavát, aki ezt mondta, ímé mindent újjáteremtek. Mintha azt mondta volna, visszaállítom a világot olyannak, ami ennek eredetinek Isten igen jónak teremtette. És ezt örökségül adja azoknak, akiknek elméjükbe és szívébe íródott itt a földi életükben a szeretet, az adás, a szolgálat törvény, egy más gondolkozásmód, egy más életgyakorlat. Nem tudom, valakinek eszébe jutna, hogy Jézus hogyan fejezte ki egy nevezetes mondásában, nagyon egyszerűen és nagyon röviden, hogy kik lesznek azok a más munkások, akiknek majd odaadja megint ezt az újjáteremtett világot. hogy visszaállítsa az eredeti tervét a bűnnek, az önzésnek, a szörnyű története is a kitérője után. Ezt így mondta Jézus az egyik boldog mondása, a híres hegyi beszédben így hangzott: boldogok a szelidek, mert ők örüklik a földet. Engem mindig megmosolyogtat ez a mondás, olyan nagyon jó érzéssel megmosolyogtat, megmondom miért. Mert ezen a földön a szelidek sokat markolnak a föld javaiból. Mintha a Jóisten is mosolyogna, és azt mondaná, hát pedig bizony a szelidek fogják örökölni a földet. Nem az erőszakosok, nem a kapzsiak, nem a pusztítók, nem az önzők, nem. A szelidek fogják örökölni az újjáteremtett földet. És erről azt mondja Péter apostol, új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Végére értünk a példázatnak. Egy nap után talán nem is volt olyan könnyű kitartani a figyelésben, de azt hiszem, hogy megértettük, hogy ez a példázat Isten és az ember egész történetét röviden összefoglalja. Van egy teremtő Isten, aki valami kézbe ültette az embert, valami igen tökéletesbe, és önállóságot adott neki, fejlődési lehetőséget adott neki. De az ember elfeledkezett az adás, a szolgálat, a szeretet törvényéről, és elkezdett önzően és gonoszul viselkedni. Nem akar tudni a tulajdonosról, nem akar tudni a gyümölcstermés felelősségéről. És az Isten hihetetlenül hosszantűrő, az emberiséggel egészében és az egyénekkel szintén, és küldött újabb és újabb szolgákat, akiket nem egyszerűen beáldozott, meg a fiát sem, hanem ezek mind egyet értettek a szőlőskert urával, és mind szintén akartak segíteni, még áldozatárán is segíteni, hogy megvilágosodjanak a fejek, megváltozzanak a szívek, és ne kelljen az Istennek megsemmisítő, igazságos ítélettel sújtani embereket, hanem megmenthesse őket. És utoljára elmondom még egyszer ezt a két bibliai igét, amely legjobban kiemelkedik példázat tanítását, mint egy összefoglalja, amit ugye idéztem az előbbiekben. Az egyik: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A másik ige pedig: boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Ők lesznek az új munkások, akiknek odaadja az újjáteremtett földet.